Kérdeztem.
Na, sziasztok! Köszönjük, hogy eljöttetek. Megölégeztétek a bizalmat nekünk. Igazából nehéz elmondani, miért vagyunk mi itt. Ez nem egy hittanóra-szerű dolog, ez most, amiről három alkalommal szeretném beszélni, mert nem is vagyunk képzettek, mert nem is akarunk okosítani senkit. Igazából talán az a közös bennünk mind a három párban, hogy jó nekünk ott, ahol vagyunk abban a házasságban. És ez nagyon-nagyon nagy élmény. Azt gondoljuk, hogy jó Istentől, hogy akkor ajándékot kaptunk, amit nem tudunk magunkban tartani. Tehát igazából ilyen kísérésként, segítésként, támogatásként tudjuk talán megfogalmazni, amit szeretnénk átadni nektek. Tehát semmiképpen ne az okosítás felől közelítsétek meg ezeket az alkalmakat. Talán valami, amit így ezzel én szeretnék mondani, azzal szeretnénk szakítani, vagy leszámolni, hogy a házasságotok pillanata az így a csúcsélmény. Tehát az esküvőre most készültek, és nagyon-nagyon jó, hogy erre készültök. Csak amire mindannyian biztatni szeretném majd benneteket, hogy tovább. Tehát az esküvő napján, akkor a Jóisten így beszáll mellétek egy kirándulásba, egy fantasztikus kalandba, és hogy akkor indul el igazából az az út, ami mi is botladozva így haladunk, és hogy ez marha jó. És látjuk azt, hogy sokan így feladják, tehát majd amikor így nehez időszakok jönnek, akkor könnyű elfogadni azt, hogy hát igen, nem úgyse boldog minden házasság, hogy telik az idő, hát persze el kell fogadni azt, hogy nem olyan boldog egy kapcsolat, ezt ne, jó? Tehát legyetek mindig végtelenül önzőek a boldogság szempontjából, és akarjátok azt, hogy a kapcsolatotok mindig ilyen forró és izzó legyen. Nem azt jelenti, hogy mindig boldog, vagy mindig felhőtlen lesz, mert azért mi is rendszeresen küzdünk egymással, csak dadogva azt próbáljuk majd nektek átadni, hogy nekünk milyen nehézségeink voltak, és mi hogy gyógyultunk meg, és mi mennyi ajándékot kaptunk a Jóistentől. És nyilvánvalóan, ahogy a témákat beosztottuk egymás között, megpróbálunk arról beszélni, amiket mi megéltünk. Arról beszélni, amikben mi kaptunk ajándékokat, és ha tudunk, akkor ezzel segíteni majd titeket. És mivel nem vagyunk profik, nem a szakmánk ez, te kérünk egy kis megöllegezett bizalmat, hogy ezeket nézzétek el nekünk.
Oké, a formájáról még mondjunk el, hogy
igen, tudja, hogy ugye lesz most három alkalom, Gábélékkel, a Pítékkel, meg velünk egy ilyen alkalom, és hogyha van kettetek, itt mi nagyon-nagyon szeretettel hívunk benneteket, hogy utána egy-egy estét el tudok jönni, mi szeretettel várunk benneteket egy ilyen személyes beszélgetésre. Tehát úgyhogy el tudok jönni az otthonunkba.
Igen, és 8 szem közti beszélgetés, tehát lehetőség van arra, hogy akár itt felmerül a közös alkalmakon bennetek valami, vagy akár 4 szem közt otthon felmerül egy olyan intimebb kérdés, amit nem feltétlenül gondoljátok, hogy föltesztek itt mindenki előtt, akkor például erre nagyon alkalmas egy 8 szem közti beszélgetés. Ott azért tényleg teljes titoktartás, mert ez zúzós témák is szoktak lenni. Évek óta csináljuk ezt, tehát mi annyiban egészítenem ki a Janót, hogy mindannyiunknak nagyon sokat jelentett az, hogy a házasságunkra föl tudtunk készülni egy tematika szerint, ugyanis ebből most a házasságunk alatt nagyon sokat tudunk meríteni. Ez tulajdonképpen egy kicsit arra bíztat benneteket, hogy beszélgessetek sokat egymással. Ahogy János mondta, hogy csúcspont az esküvő, de utána egy közös munka kezdődik el, ami 10-20-40-50 évig fog tartani. És ehhez kellenek olyan eszközök, amiket megpróbálunk mi megosztani veletek, amiket mi használunk. Nem biztos, hogy ezek szuperek, de esetleg tudtok belőle válogatni.
Az árszervezést azt most nem fogjuk megtenni, hogy tegyetek, hogy na, szép napot nektek. Mi elmélyünk, és akkor fogadjátok át a
de te ott kicsit lenni, és akkor...
Jó, és akkor...
Sziasztok!
Sziasztok! Gábriel és Zsófi vagyunk, Kismaroson lakunk immár 7 éve, és 4 gyermekünk van, ilyen 10-től 3 éves korig, 3 fiú, 1 lány, és 12 éve leszünk házasok.
Mindketten közgazdászok vagyunk.
Alapvégzettségem, igen, nekem is az, de én most már 5 éve lassan családterapeutának tanulok, és azt most fogom, hogy elkezdeni, hogy a 34. gyermekünk is hobbiba ment. Tehát itt tartok együtt magunkról.
Én most Esztergomban dolgozok, mint ilyen tanácsadó, SAP tanácsadó, meg ilyen folyamatokkal. Tehát én nem vagyok pályahagyó közgazdász. És pont most váltottam, mert előtt egy olyan munkában voltam, hogy este nem értem haza vacsoráig, és ott például nagyon megnehezítette a családi életünket, hogy a legintenzívebb időszak a gyerekek az még a vacsora, a fürdetés, fektetés közt. És ezért váltottam most munkahelyet, és ennek például nagyon örülök. És amit választottunk nektek témát, nekünk nagyon közel áll, mi hitelesek vagyunk, sikerült itt nagyjából minden örömbe és nehézségből belebotladozni, amit mi fogunk mondani nektek. Ezt úgy neveztük el, hogy ki más-más. A nemi identitás meg a szerepek kérdése. Nemi identitás meg a szerepek kérdése mindenkinek valahol evidens, mindenkinél benne van, az kódolva is van, tehát egy alapdolog. Csak arra jöttünk rá, és talán ez, amiről majd szeretnénk beszélni, hogy mi ezt hogyan látjuk és hogyan éltük meg, mert az már egész mindenkinél nagyon más, és nagyon kulcskérdésnek tartjuk. Mi ki fogjuk emelni, hogy mi látunk különbségnek, hogy mi nekünk nagyon fontosnak látjuk azt, hogy ez tényleg, ez végig legyen gondolva, és végig beszéltük, és ez fejlődik is az évek alatt. Szóval nem sokat változott, lépett, ennek meg is van a magyarázat, hogy miért. Mik az erősségeink? Az nagyon fontos, hogy a házasság, ugye ez nagyon jól tud lefelé örvénye is válni, hogy egymást lehúzzák az emberek, és nagyon lehet felfelé sívelni. És ha erősségekre koncentrálunk, ugye akkor attól felfelé tudunk, ez nem csak ilyen szlógen, ez tényleg van. És mindenki nem szeretnénk válni, azt is kell látnunk, hogy mi az a út, amin nem szeretnénk elindulni, mert manapság nagyon sok olyan lehetőség van, legtöbbször a könnyebb út, ami rövid távon a könnyebb út, hosszú távon a nehezebb. És jó, ha az ember előtt egy döntést hoz meg. Szóval a házasságban nagyon sokszor kell döntést meghoznatok, közös döntéseket. És el is mondjuk, hogy mik a mi céljaink, vagy milyen célok mentén haladunk, tehát így lehetne mondani.
Miért szeretnénk erről beszélni? Azért, mert azt gondoljuk, hogy alapvetően nagyon fontos, hogy a helyünkön legyünk olyan szempontból, mint nő és mint férfi, és mint szülői szerepek, illetve férj és feleség szerep. Nagyon mások sokszor ezek a szerepek, és hogyha ezekről így nem beszélünk tudatosan, illetve nem érezzük magunkat helyén, akkor igazából tényleg egy olyan egymásra hatás, és utána már, amikor gyerekek is vannak, egy kölcsönös pozitív, illetve negatív boldogságindex tud elindulni, de hogy ehhez tényleg, amiért mi erről szeretnénk beszélni, hogy tényleg így ez meg tudjatok erősödni, hogy meg tudjátok ti is így esetleg gondolatban fogalmazni, hogy miért is jó nőnek lenni, miért jó férfinek lenni, mi az, amit én oda akarok adni a másiknak, mi az, amit én oda tudok ajándékozni neki.
Igen. És mi férfiak kevésbé valljuk be, a nők inkább, nekünk nagyon erős ráhatása van az, hogy, hogy például a feleségünk hogy néz ránk. Tehát például nekem a férfiasságom, amikor még mondjuk röviden voltak, mondjuk barátnőim voltak, vagy mondjuk a gimnáziumban voltak, akkor az úgy alakult, hogy a férfi társaságban, bandában, ugye amikor voltunk itt a fitness teremben, vagy versenyeztem, mint kardvívó, és akkor ott a versenytársakkal úgy alakult ki, és akkor este megünnepeltük az egészet, és akkor éreztük ki, hogy a férfi, meg mi az, ami férfias, meg hasonló. És a házasságban nagyon erős szerepet kapott, akarva akaratlanul az, hogy a Zsófi milyen visszajelzéseket adott nekem. Jelezte egyáltalán vissza, hogy például jó, hogy a fodrásznál voltam, és ez hogy tetszik neki, vagy hogy vettem egy új ruhát, és vagy hogy viselkedek a gyerekkel, vagy hogy lépek fel, vagy hogy udvarias vagyok-e például. Ezeket a dolgokat is, és néha nem jelzett vissza, akkor azt vettem észre utólag inkább, hogy nem is tudom, kell ezt csinálnom, csináljam, ne csináljam. És akkor ez ilyen gondolatmenetet indított el. Nem azt mondom, hogy nagyon hosszú, mert nem tudtam aludni. Tehát ez volt a rosszabb ebben, hogy kicsit átment egy ilyen tudatalatti reakciókba a dolog. És utána később, amikor erre jobban rájöttünk, hogy ez milyen fontos, azóta többször meg is beszélünk ilyen dolgokat, és nem is ciki. Elente kicsit furcsa, hogy ilyeneket is megbeszélünk, de utána ez hozzátartozik, és valljuk azt, hogy hatással vagyunk egymással, erős hatással vagyunk egymással. Ennyit akarok, a Bibliáról hallottatok Istvánatjáról, mi nem is akarunk jobban belemenni, de ez egy alapparadigma, egy alaptézis, alapmondani való, hogy azért is neveztük el kép más kép, hogy ez egy misztérium, hogy az Isten megteremtette az embert saját képmására, és férfinek és nőnek teremtette. Tehát mind a férfi és a nő is a képmása Istennek. Hogy ez pontosan hogy van, hogy fér bele, ez egy misztérium, szóval nem is... De amiában a fő mondani való, hogy mind a kettő tényleg Isten tényleg szeretetből teremtette meg, és tényleg úgy teremtette meg, hogy nekünk adta azt az állandó szabadság lehetőségét, a döntések lehetőségét. Tehát tényleg egy nagyon... Mert szokták mondani, hogy az angyalok irigyelnek, mert bizonyos dolgokat például nem dönthetnek így, mint mi emberek. Nincs meg az a fajta lehetőség itt a döntésekbe. És csapjunk is bele a témába. Ami úgy vettük, amikor ezzel foglalkoztunk, sokáig beszélgettünk erről az egészről, sok a klisé. És akkor mielőtt én elvettem a Zsófit, én mindig milyen jót nevettem a kliséken. És ne tudjátok meg, hány klisé belejött a házasságomba. Úgy tetszik ide. De tényleg vannak dolgok, irányok. Szóval például, amikor hazajövök a munkából, hogy tényleg először hagyjanak békén egy 5-10-15 percig. Én azt hittem, hogy próbáltam rögtön fürdetni, vagy nem tudom mit csinálni, és nem éreztem jól magam bőrömben, ideges voltam. Rájöttem, hogy például egy férfi, ha hazajön, akkor valami kell neki, hogy kicsit úgy leül. Most nem az a durva dolog kell, hogy tévé elé sör, ugye, ami a most a negatív, de kell valami, megérkeztem, hazavártak engem.
Igen, ez több ideig vitánk volt, hogy ugye azért 4 kisgyerek, és azért az esti műszakot sokszor egyedül csináltam, és akkor, hello, megjöttél, akkor kapcsolódj be, úgymond üzemmódban, Gabrielnek csak így ez jutott, tehát, hogy sokszor még egy puszi se, és akkor ő ezt így tényleg mondta, hogy neki ez tök fontos, legalább egy tányér legyen kitéve, nem vagy, nem nincs ott a kaja, de hogy legalább érezze, hogy így ő is várva van, és hogy fontos neki, hogy ő is a része a családnak, mert ő tényleg ugye megy a belki otthon, egyik gyerek, másik gyerek, mindent csinálok, és akkor tényleg így ő csak így beleesett ebbe a helyzetbe, és akkor fontos volt erről beszélni, hogy tényleg akkor legalább egy percre álljunk, meg köszönjük, hogy szia apa, itt vagy, és vártunk egy tányérra, vagy nyilván vacsorával is azért alapvetően, de hogy tényleg legyen legalább egy ilyen pont az estében, amikor így csak neki szól ez az egy perc, vagy fél perc, hogy így üdvözöljük.
Amit még a klisékről nekünk feltűnt, hogy a férfiak később a házasságban mindenki máskor kezd kicsit meg visszavenni az udvarlásból. Most van, aki nagyon pici, van, aki jobban, ez majd így meglátjátok, ez majd dolog le. És a nők meg kezdenek jobban kiteljesedni, hogy mindenre jár az eszük, mindenre gondolnak, egyszerűen sokkal több dologra, mint mi. És akkor elindulnak ezek a dolgok, ami klisé, de a klisé, mint kiderült nálunk, például láttuk, hogy van valami alapja, csak az a kérdés, hogy ki hogy kezeli. Mert ha úgy kezeli az azt, hogy te is olyan vagy, mint a többi, meg te is mindig, ami nagyon gyorsan kicsúszik, akkor nálunk meg ugye negatívumot, hogy mi az, hogy én is olyan vagy, mint a többi, meg stb. És akkor szóval mi is belejutottunk néha ilyen spirálba, ahogy a klisék eluralkodtak rajtunk, hogy negatívan nem buzdítottuk a másikat, vagy néztük, hogy jó, neki van egy ilyen igénye, de ha ez az igénye van, hogy lehetne megoldani és belevinni a családba, és akkor annak most már azokat a megoldásokat keresünk, ha van egy igény, azt megmondjuk a másiknak, van egy igénye, és azt hogy tudjuk belevinni az együttlétbe. A másik nagyon nagy téma, ami nekünk az életünkben hogy elkísért, az a elvárásaink, legtöbbször kódolva van, tudat alatt vannak. És itt is a klisé ugye, hogy így meg úgy, meg stb. Hogy van, nincs elvárások. Most például Zsófinál...
Igen. Csak hogy az én elvárásaim például sok szempontból tényleg ugye nagyon hozzuk azért azt, amit kaptunk, de hogy nekem az ott, hogy időben ott legyen, fontos legyen, akkor mindig döntést hozzon, romantikus legyen, de amerre mindenre gondoljon, egyébként legyen jó fej is. Tehát, hogy gyakorlatilag minden legyen, tehát még a takarítás az a legkevésbé, de hogy ezeket itt tudtam volna sorolni még egy jó pár percig. És amikor itt tényleg így szembesültem pár dologgal, hogy nem, tehát hogy a Gábor még mindent az utolsó pillanatban jön, általában kicsit inkább elkésik, míg az apukám mindig mindenhol 20 perccel előbb ott volt, és akkor ezért tényleg így átdolgozni, hogy az én férfi elvárásom most tényleg ez annyira fontos, hogy a férfi biztos, hogy csak az, aki mondjuk előbb érkezik, és akkor is nem ezen múlik a biztonság. Tehát, hogy nekem miért jelent a biztonság, mit várok el, miért várom el, és hogy ez ne egy ilyen idealizált kép legyen, amivel állom mondjuk egy időszak után, mert szembesülök, hogy annyira nem is olyan, hanem őt, mint személy tudjam látni, és őt, mint személy tudjam abszolút minden helyzetben elfogadni, és szeretni, és megérteni, hogy ő mondjuk most milyen nap után érkezett haza, és miért is ilyen éppen. De hogy ez nem volt rögtön így azért.
Igen, ezt én például úgy éltem meg, hogy apukája így, csinálta mindig, és akkor én nem úgy. És például a munkaköröm is olyan, hogy nem tudom kiszámolni nekem, mikor van vége a munkaidőmnek. Szóval a tanácsadói munkakör nem olyan, hogy 5-kor vagy 4-kor van vége. Van még egy meeting, most a meeting, vagy megérdekezett, tartsa tovább is. Most nem állhatok fel, hogy sziasztok, beszélek 4-kor tovább is, én vittem. És egyre több ilyen munkakör van. Tehát ez egyre több baráti házaspárnál is visszahalljuk, hogy nem tudjuk a feleségének pontosan meg, hogy mikor érünk mindig haza. Néha meg lehet mondani, néha nem ez minden nap, de sokszor. És most például egy megoldás, ami rám is utána hatott, miután kerestük a pozitív megoldást, hogy ma a gyerekeket az apukámtól hozod el, az nekem nagyon fontos, hogy érj oda időben. És akkor Zsófi hozzám mondja, hogy neki nagyon fontos, hogy ma este ezt hozzam, menjek oda. És akkor nekem is ugye csengők mennek fel, hogy akkor próbáljam azt tényleg most már úgy csinálni, mert ez most ebben a szituációban tényleg fontos. És nagyon sokat segített a kommunikációnkban, mióta Zsófi azt mondja, hogy nekem fontos, hogy ezt például megcsináld, vagy ez most tényleg, hogy legyél ott időben, ez legyen így. Ez sokat tudtunk fejlődni. A feleségekkel meg úgy volt az elvárás, hogy ugye, amit én is láttam otthonról, nálunk sokan szeretett sütni, főzni, meg így a rendrakás, a nagymamám még túlzásba is vitte, amit láttunk, minden nap volt portölés az egész lakásba például, ilyenek voltak, és én sem szerettem, de akkor is kódolval bekerül. Most Zsófinak nem a fő erőssége a takarítás, meg a, mondjuk például a sütés, és az is tartott egy ideig, míg megtaláltuk, hogy mi az, hogy amit jól tud, mik az erényei, mik nem az erényei, és akkor arról egyre jobban beszélgettünk, hogy de ezek közül egy-kettőt mi is jól lenne elsajátítani, de nem mindegyiket, és akkor ezeket hogy sakkozzuk ki az ilyen dolgokat. De ami nagyon fontos, hogy a dolgok, ha valami tényleg nem megy, hónapokig nem megy, stb. Nem megy, ha csak erőltetjük, biztos, hogy görcs lesz, mert nálunk például ez volt, hogy Zsófinak sok dolgot udvariatlanul jeleztem vissza, hogy hát jó, de például mondja, és begörcsölt, és még rosszabb lett. És nem, én azt hittem, hogy dacból, de láttam, hogy a görcsből lett rosszabb.
Ez elvárás.
Hát ez elvárások voltam. Mert mindenki valaki elvárás, szóval ez is megint úgy lenne, hogyha nem lépsz elvárás nélkül, mert van egy előéleted, van egy, amit láttál, tehát ezt nem lehet mondani. Nem tudom, ismeritek ezt a reklámot? Szerintem nagyon profi pszichológusok csinálták ezt a reklámot. Tehát ez itt a reklámban, ami nekünk tetszik, és tényleg van alapja, hogy tényleg mi az, ami mind a ketten örülünk, például az új lakás berendezve mind a ketten örültek, de azon belül ugye mindenkinek megvan, ami úgy, hogy mondjam, előnyben részesít, és ezt meg kell beszélni. Szóval sokszor van, hát gondolhattad volna, meg tudtad volna, ezeken is régebben mosolyogtam, hogy á, persze nálunk nem lesz, mi is belefutottunk egy párba, hogy én feltételeztem róla azt, hogy ő ennek fog örülni, és ő feltételezte róla. Ezek a feltételezzük a másikról. A nemiség megéléséről röviden az is egy tapasztalatunk, hogy a nemiséget, hogy megéled, most nem a Messi személye itt a fontos, hanem az, hogy például a Messi az egyik botista a sok közül, meg más is van, csak ez most jól mutatja, hogy ő például bizonyos szinten tudja azt, hogy ki a, tényleg a vallásosságát, vagy hívő, hogy hisz Istenben, ő például ott látja, hogy a tehetséget onnan kapta. És ez például bizonyos, arra készített, hogy bizonyos túlkapásai például annyira nincsenek, neki ugye feleségében két gyermekük van, szóval van egyfajta alázat a teremtő felé, és mégis a férfiasságát ezen belül meg tudja élni, megéri. Gyerekként például ugye nem is volt annyira férfias, beteg is beteg volt, még most is ugye megvan egy kicsit egy ilyen betegsége, de mégis mindig kereste az útját, de alázat is tudott maradni. És azért mondom, ne a személyeket nézitek, de itt van például ugye a versenytársa, aki máshogy éli meg a nemiségét, nagyon férfias, szóval láttam nagyon sok ilyen Ronaldo reklámot, ahol nagyon-nagyon jól tud kinézni, ti is biztos már láttátok, mert aztán tényleg ez a parfüm, meg nem tudom, nagyon sok. De ő a nemiségére nagyon-nagyon rámegy arra, hogy a nemiség. És nagyon kell a hiúság neki. És például ugye van egy gyereke, nem is tudják ki az anyukája, ugye nem hivatalos, hogy ki az anyuka. Most állítólag, nem tudom, ez kacsája vagy igaz, hogy ikreket fog kapni mai béranyától. Ez lehet, hogy nem is igaz, de belefér sajnos a képbe. Elég sok helyen lehetett most már olvasni több újságba. És ezen belül, hogy ő neki ez ennyire nagyon fókuszál erre. És ez az, amit mi például a keresztény házasságban nem tartjuk a jó útnak, mert más dolgokra megy el az energia. És mondom, ne a személyekre, szóval ne a személyekre vonatkoztassatok el, csak próbáltuk az ellentétet ezzel.
Én a gyümölcsöket talán azért is említette Gábriel, hogyha úgymond ez a nemi identitás az egész személyiségben nincs igazán a helyén, akkor lehet ilyen gyümölcse, hogy most senkit nem ítélünk el, hogy mondjuk van gyereke vagy házassága kívül, mert mindenkinek a saját döntése. De hogyha ez nincs annyira a helyén, akkor nyilván könnyebben belecsúszol ilyen dolgokba, mert egyszer könnyebben elcsábulsz, hogyha ez az egész nincs a helyén, hogy hol is áll az én identitásom, az egész személyiségemben belül is az Isten. Tehát, hogy ilyen szempontból ez a gyerekek kérdése például, meg ez ennek a vetülete. Akkor itt jön két hölgy, aki szintén két példa, egy ismerős. Ő is az, hogy talán így azt lehet róla látni, hogy a helyén van. Tehát beleállt abba a feladatba, amit kapott, ami nem könnyű egyáltalán, de hogy megtalálja ebben a nőiességét, és abszolút szolgálni tud a nőies erőjével.
Alice Schwarzer.
Igen, tehát ő meg ugye egy feminista mozgalomnak a vezetője, ami szintén egy kicsit ennek a nemiségnek az eltolódása. Itt az a kérdés, itt most kicsit már ez a családterapeuta énem, hogy mit kell neki kárpótolni, milyen hiányát kell neki ilyen szinten eltolni. Tehát, hogy itt azért fontos talán, hogy valószínűleg a nőiesség valahol sérült neki, és ő erre épített föl egy mozgalmat. Tehát, hogy azért fontos ezekkel szembesülnünk, mert a lényünkben helyre tennünk, hogy ne a hiányainkból, ne a sebzettségünkből reagáljunk dolgokra, mert akkor esetleg ilyen káros dolgok is jönnek, ami már ártalmassá is válhat.
De hát ugye sok dolgot ki is le tudtok venni, gondolom
a külsőségek válni, mert azok átjönnek egyébként is.
De ő a legsikeresebb női mozgalom vezető Európában. Ő a non plus ultra, a női mozgalmakat nézitek, ő a legfelkapottabb és a legcikkei. feminista, bocsánat, feminista mozgalom. Ami nem azt jelenti megint, hogy nem a nőiesség ellen vagyunk, de ez a sebzettség.
Mert bizonyítást jött. Egyébként érdekes, mert én például egy elég fiús lány voltam, meg abszolút azt gondoltam, soha én felnőttként értem meg, és alapvetően azt gondoltam, hogy mindenki egyenrangú, megoldjuk együtt a dolgokat, szóval egyáltalán nem voltam egy úgymond ilyen hagyományos nő. És tényleg pont a házasság szempontjából ismertem én is egy csomó mindent föl magamban, hogy főleg a gyerekvállalás meg ezek kapcsán jött föl, hogy tényleg ezek az igazi női eserények ott vannak bennem. És hogy a házasság hozta ki sok szempontból. Igen, az agyműködés, az érzelmek kimutatása, a kikapcsolódás, testfelépítés, illetve probléma megoldás, ezek ugye már kutatások alapján is bizonyítottak. És tényleg mondom, én házasságot abszolút nem éreztem ezt ennyire markánsan, mint például a házasságunk, vagy a kapcsolat alapulása alatt. Be tudjátok-e azonosítani a érzéseket? Ez a hat alapérzés, amit ugye már egy csecsemő is úgymond tud produkálni, már születésekor. Ezek az alapérzések, amik megvannak, és akkor ezt azért mutatjuk, mert utána egy tábla, a nemiség, egy nő, hogy fejezi ki ezeket az érzéseket. Nyilván ez is egy kicsit el van túlozva, de hogy azért ismerjük ezt az érzést, amikor így próbáljuk fürkészni a párunk arcát, hogy na és mi is van, drága? Tehát, hogy így, és kicsit azért nem mindig annyira könnyen olvasható. Persze ebben is egyre nagyobb az egyéni eltérések, tehát hogy nem kell azt mondani, hogy mindenkinél így van, van, aki sokkal. Tehát mondjuk például a Gabriel egyébként én elég jól le tudom menni hamar, hogy milyen érzésében, tehát ő például ebben nem annyira. De mondjuk azért tudok, ismerek olyan férfiakat, akinél mi most az utál, hogy szeret, tehát így fogalmam. Tehát, hogy mindig ugyanúgy viselkedik, tehát azért tudnék ilyen példákat is mondani. De mondjuk nálunk ez például nem annyira így van, ennyire erősen talán, tehát ő eléggé kimutatja a arcán és az érzéseket.
Amiben változtam a házasság alatt, hogy sokszor, ha ideges jöttem haza, vagy tényleg valami gyomorgörcs van valamiért, hogy ezt nem mondtam el, amikor hazajöttem. És akkor csak azt vett észre, hogy nem szépen reagáltam a dolgokra, a szituációkra otthon, és akkor mi neki ez erőssége, látom, kissé feszült vagy. Igen. Szóval kicsit ez a kismalac effektus. És akkor próbálok arra jobban figyelni, hogy már előre elmondom, hogy ma borzalmas napom volt, akkor belépek, vagy de figyelj, nekem ez a probléma, ez engem nagyon ez emészt, nem tudom rá megoldást. Van. Tehát próbálom előre elmondani, hogy mi az a gombóc, ami bennem van, amikor éppen van. Örömmel ez szint úgy, hogy el is mondom, mert tényleg aránylag kimutatom ugye, az érzelmeimet, de mióta elmondom, sok vitát előztünk meg.
Vagy brejhés, tehát hogy rögtön meg ezt valamit ezért cseszettetni mindenkit, és akkor így mondom, hogy ilyes vagy, hogy lenni inkább, tehát hogy meg is esély, és akkor ami más probléma lehet valószínűleg, mert alapvetően most már nem szokott így hazajönni. De hogy pont most az elmúlt héten volt kétszer, hogy én nagyon éhesen jött haza, és akkor rögtön ugye minden probléma volt, és igazából ez volt a probléma, hogy éhes, tehát nem az, hogy most az nincs arrébb rakva, nyilván azt is meg lehet csinálni, de ugye alapvetően nem ez volt a dolog. De mondjuk pár éve ezen még én is így hazajön rögtön valami negatív, akkor ezt rosszul élem meg, szomorú vagyok. Most már úgy vagyok vele, hogy jó, valami más baja lehet, akkor nem veszem annyira magamra, ha is vagyok faszba. Tehát, hogy vannak már olyan helyzetek, amikor ezen már túl tudunk lépni. Nem mondom, hogy 100%-ban, mert sokszor én sem, de hogy amikor sikerül, akkor az nagyon jó.
Igen. De ez segít azóta, mióta ezt megfoglalkoztunk egymással.
Ja, igen, itt van egy slide, ami nem is annyira ezek a nagyon szakszavak a lényeg, hanem csak azért gondoltam, hogy erről nekem ez egy, amikor tanultam ezekről, nagyon-nagyon sokat adott, és úgy örültem volna, hogyha tudom korábban, hogy egy párkapcsolatnak mik a szakaszai, amin így megyünk keresztül, és mi az, ami normális, amin megyünk keresztül. Itt ez a fő, hogy nem kell megijedni tőle, mert hogy ez az, ami jó, ha bejárunk, ez az az út. Ez az első, amiben jó esetben vagytok, hogy ugye ez a közös, minden közösen, minden időt lehetőleg együtt tölteni, a másikban úgymond feloldódni, nagyon nagy örömmel várni minden találkozós együttlétet, tehát ez az első, ez a kölcsönös függés. és szerelem, itt igazából a két identitás egy kicsit még úgy összeolvad, és ez így jó. Tehát ennek ez az ideje. Ez nagyon fontos, mert erre nagyon sokszor meg vissza tudtok emlékezni, amikor mondjuk egy kicsit nehezebb, és sokat vagytok külön, vagy a gyerekek munka miatt nincs annyi idő együtt tölteni. Tehát ez az időszakot nagyon tudatosan meg kell őrizni, hogy erre vissza lehessen néha gondolni. Utána jön egy teljesen normális szakasz, amiben majd bele fogtok lépni. Ez az a differenciálódás, hogy akik már esetleg együtt élnek, azok már lehet, hogy el is kezdődött, mert ez akkor szokott igazából indulni, hogy a két én kicsit felerősödik, hogy mik is a szokások. Tehát én hogy szoktam, te hogy szoktad, aha, most akkor közösen hogy kellene. Tehát ezek a kis meccsek, amik ugye minden kapcsolatban anyagiakat hogy kezeljük, hogy van az esti lefekvés, ki mikor szeret aludni, ki hogy szeret kikapcsolódni, kit mi zavar, tehát ilyesmi, hogyan főzünk, tehát egész ilyen apró dolgok, de ezek ilyen mini meccsek, és itt igazából nagyon sok a vita. Tehát ez normális, hogy itt nagyon sokat kell is vitatkozni, mert ha nem vitatkoztok eleget, akkor ezek nem tudnak megszilárdulni. Tehát aki nem vitatkozik, az úgymond kicsi szőnyeg alá sepri, és gyakorlatilag hosszú távra ezeket a problémákat elodázza. Tehát ilyenkor a vita kötelező és jó dolog, nyilván nem úgy, hogy veszekedés és nagyon kemény öldöklés legyen belőle, de ilyenkor jó a vita, és ugye ettől nem szabad megijedni, mert ugye ez alapozza meg a kapcsolatnak a mélyebb rétegeit, amire majd a házasság nagyon jól tud épülni. Nekünk is például, amikor ugye megismerkedtünk, Gábriel egyedül élt, és sokszor ugye a tévén aludt el. Ez volt egy ilyen tipikusan ilyen meccselési dolgunk. Én meg így akkor éltem meg, így frissen, nincs tévé, semmi, semmit nem lehet, nagyon radikális voltam ebből a szempontból, mindent ki akartam írtani egy perc alatt. Ő meg hát azért nyilván szegény nem akarta ezt így rögtön, és akkor ez úgy, hát úgy volt egy 2-3 év, míg lemeccseltük ezt a témát, és akkor mire mondjuk felépítettük a házunkat, addigra nagyjából én győztem, de ő is egyet értett ebben. Tehát már nem lett tévé, de hogy megbeszéltük, hogy lesz projektor, meg hogy tegyetek be a YouTube-on, meg nagy monitoron nézik a gyerekek, de hogy válogatottan. És a tévénk az felkerült egy szobába, ahol elvileg lehet videót nézni.
Nincs tévéadásom.
De nincs tévéadásom, de igazából ezzel addigra Gábriel is tudott azonosulni, meg a megterheltségi fokunk a gyerekekkel, igazából ez így elég könnyen kifele is mondtunk róla. De ez például egy tipikus ilyen, amin muszáj volt vitatkoznunk. Gyakorlás, mi most nagyjából ebben vagyunk, tehát ez már egy ilyen jó pár év házasság alatt, amikor a szakma, a karrier, az identitásnak ez a része kezd megint így erősebbé válni. Egy picit ilyenkor eltávolodás van a kapcsolatban, de nagyon fontos, hogy mindig visszamenjünk és együtt tanuljunk, és az alapbázis az a közös idő legyen. De ettől se kell megijedni, hogy esetleg majd van ilyen időszak, amikor a világban elindultok jobban, vagy ez lehet, hogy fázis eltolódásban van a nőknél, a férfiaknál, tehát hogy ez is egy normális dolog alapvetően. És akkor van ez az újra közeledés, ez amikor már két nagyon érett ember megtalálja azt, hogy ő ki a világban, a helyét, a gyerekeivel, unokáival, és gyakorlatilag már tényleg egy abszolút szabad szabadságban, a másikat is szabadon hagyom, már nem a függéseinkből, a vágyainkból, hanem tényleg abszolút ebből a én jól vagyok, te is jól vagy, és úgy kapcsolódunk össze, tehát ez az érett párkapcsolat, ami sok munkával jár, és nagyon-nagyon sok örömmel, és hogy tényleg ezen így érdemes végigjárni. Még egy szlájd van, ami egy picit ide kapcsolódik, így ez a nemiség kérdésével, hogy itt a családi életciklusok, amiken szintén így jó esetben túl végig fogtok menni, hogy a gyerekekhez van leginkább ez kötve, hogy a gyerekeknek milyen a kora. Én ezt csak azért emelném ki, meg azért tartom fontosnak, mert hogy a férfiasság, nőiesség nagyon erősen változik. Tehát az első időszakban ez a házasság, csecsemős család, kisgyerekes család, akkor a nőies és a férfias értékek nagyon megerősített. A nő nagyon nőies lesz, a férfi meg nagyon férfias, mert a férfinek fönn kell tartani, meg kell teremteni, általában ugye építeni kell egy otthont, ki kell vívni a karrierjének a főállomása, és ugye ez a 30 körül vannak, 30-40. És a nőnek meg ugye abszolút a gondoskodás, az anyasság, tehát ezek nagyon erős, ezeket a női értékeket hozzák föl, és ezek nagyon megerősödnek. És sok szempontból ilyenkor vagyunk talán a csúcsán, az ebből a szempontból a különbségnek, a nőiesség, a férfiasságnak. És utána, amikor már elkezdődik ez az, kicsit már így nagyobbak a gyerekek, egymás már sokkal jobban értjük, kezeljük, akkor merjük megengedni, hogy mondjuk egy férfinak a nőies oldalra egy kicsit így kibukvaljon, tehát a gyengességét is már nem merje, a sebezhetőségét is mutatni, mert már biztonságban érzi magát. A nő pedig elkezdeni egy kicsit a férfias vonásaival is szembenézni, tehát egy picit ez a nagyon erős különbség, akkor kezd egy picit ez ilyen, nem azt mondom, hogy eltűnni, de hogy egy picit közelíteni egymás felé, tehát kezdenek egy picit hasonlítani, nem tudom, biztos ismertek olyan idős házaspárt, akik olyan nagyon hasonlóak szinte már is, hogy nagyon jól együtt vannak, de sokszor mondom, már olyan nagyon hasonlóak. És akkor ugye eljutunk, igen, így az életszakasz végén. Nem tudom, hogy van-e kérdés, esetleg nem sok minden mondtunk, hogy érthető, vagy ha szeretnétek kérdezni.
Ami nekem például érdekes volt megélni, például a nőiességével, hogy a belső nőiességet gondolt a Zsófika gyereket kapta, az nagyon megelősödött. De például a ruházatában, ugye mivel szoptatott, a gyerekek mindig leestek, nem annyira vett fel ilyen nőies ruhákat, hanem úgymond funkcionális ruhákat, hogy állanak hossz, meg az ilyen dolgok voltak. És mikor a negyedik gyereket már nem szoptatja, azóta látott össze szoknyát rajta, meg szép blúzokat, tehát egy gyereknek blúzt felvenni, ugye ezt nem volt látta. És ennek például nagyon megörültem. De azt is észrevettem, hogy vissza is jelezte, hogy mondtam neki, hogy tetszik nekem az, ami rajtad van, az még fele is erősítette azt, hogy megtalálja amiben jól érzi magát ruhákat, meg amik nekem is tetszenek, mert az megint más, amikor megházasodtunk. Megházasodtunk, ugye más ruhákban érezte magát jól. Mégiscsak elment egy néhány év kettő között. 2-3 év elment a 4 gyerek közt, és akkor ez változott. Akkor ez például ilyen érdekes volt. Erről most nem, a idő miatt.
Igen.
Hogy állunk?
Nézd, ebben a fény. Nem tudod.
Nem beszéljünk még a...
Jó, majd még a végén napsz.
Elején már mondtuk, hogy ami fontos a nemi identitásban és a szerepekben, és erre buzítunk titeket, ezen kicsit majd hazafelé, hogy otthon gondolkodatok el, és beszélgessetek. Fontos, hogy először mindenki maga egyénileg gondolkozzon el. Nem szerencsés az a beszélgetés, ha rögtön nem gondoltad magadba végig, ő feltesz egy kérdést, rögtön csípőből mondasz, ami éppen benned kavarog. Ha magad végig gondolsz egy témát, és utána válaszolsz a másodiknak, sokkal megalapozottabb, ez saját tapasztalatból mondom, ez most nem az elmélet, hogy pontosan már tudunk.
De az is előfordul, hogy egy nő hiába próbálja végig gondolni magában, neki ugye beszélgetés közben fog sikerülni megszületni, tehát az is normális, hogy megpróbálod végig gondolni, de aztán közben, én ezt így gondolom, miközben beszélgetünk, tehát hogy ez is egy tipikus különbség, hogy nem mindig olyan Gábriel már teljesen kész a válasz 120%-ig, mindent tud precízen, én meg így elgondolom, meg így tudom, és akkor közben jövök rá, és akkor olyan összeszedetlennek érező engem, csak azért, mert hogy én így beszélek, hogy közben jövök rá, és akkor például az is sokáig nagyon zavarta, és mindig vissza most mondom, miért vagy ideges? És akkor mondta, hogy hát mert hogy most mit is akarsz igazán mondani? Hát még most is mondom, most találom ezt ki közben, amikor beszélek. És akkor egyébként olyan frusztrált lett szegény, mert ő meg ugye már előre tudta tényleg korrektan a válaszát tenni. Ja, igen. Hát igen, ez csak ilyen kicsit ilyen személyes megosztás, hogy mi az erősségünk. Én próbálok a családtagok igényeire figyelni. Ez azt is jelenti, hogy ha én rossz paszba vagyok, mindenki rossz paszba van. Ha én nekem ez jól megy, akkor még sikerül a gyerekeket is, mert mindenkit így kormányozni. Én már még kicsik, tehát ez azért változni fog korral, akkor már nem fognak ennyire érzelmileg függeni. De azért a kisgyerekeknél ez nagyon nagy felelősség, meg öröm, meg lehetőség is, hogy azért ahogy az anyuka van, nagyjából úgy van az összes gyerek sok szempontból, meg a férj is sokszor, legalábbis nálunk. Tehát ezzel próbálok ezzel sokat dolgozni magamon. Tehát ez az én belső munkám, meg feladatom, ami sokszor nagyon nagy teher is egyébként, meg nem könnyű, de hogy én ezt elfogadtam. Tehát hogy nagyon sokáig küzdöttem, hogy ez mennyire igazságtalanság, meg minden, de hogy sajnos legalábbis nálunk ez van. Tehát jobb, ha elfogadom, és ezen így dolgozok. Nyilván tudjuk egymást segíteni, mert mondjuk ilyen én üzeneteket mondjuk, hogy én így érzem magam, meg szeretném, akkor azért Gábriel is jobban tud reagálni, mint hogy ha nem mondok semmit, de azért ezzel nekem el kellett fogadnom, és erre most már próbálok jól figyelni. ez az érzelmi vélem hárító, igen, és a napi rutinom működtetése, biztonság megteremtése.
Nálam ugye, ahogy a Zsófi mondott, ugye pont az, amit tanácsadó és közgazdász is vagyok, szóval ebből is adódó koncepció, stratégiák, logikák, hogy azok nekem fontosak és jól ismernek, és például amikor beköltöztünk a házba, akkor sok dolgot én találtam ki, hogy milyen rendszer szerint működjünk. Amikor be kell tartani a rendszert, akkor Zsófi sokkal jobban, mint én, amit kitaláltam. De most már tudjuk ezt, hogy kinek mi az erőssége, és ott majd ő szól rám, hogy te figyelj, így szelektíven a szemét, és ezért van ez itt, meg volt, vagy más, több más dolog is. A döntéseket meghozom. Nagyon sok helyről halljuk vissza, hogy a férfiak nehezen hoznak meg döntéseket. Nagy a kísértés, hogy manapság sok, hogy nehéz is meghozni a döntéseket. Ami nem azt jelenti, hogy egyedül hozom meg, hanem együtt beszélgetünk róla, Zsófi által elmondja a véleményét, és akkor vagy együtt hozzuk meg, vagy, sok, vagy néha én hozom meg ezt a döntést. Ez például az anyagiaknál is úgy volt például, hogy mi megbeszéltük a felsőkörön, hogy én leszek az anyagiakért felel. És akkor elején ez nagyon nehezen ment, mert Zsófi többet keresett, mint én. És még volt spórolt pénz, de nekem nem. És akkor akkor kezdeti szerepben nagyon nehéz volt, hogy én költöm el, mint jobban az ő pénzét, vagy én döntök, hogy hogy költjük el az ő pénzét. De úgy átvergődtünk, sokszor meg kellett beszélnünk, Zsófinak sokszor nehéz volt elengedni ezt, például a spórolt pénzét a első lakásnak a bútoraiba öltük bele. Ez egy hosszabb beszélgetés volt, ahol főleg érzelmileg volt nehéz elengednie. De mondtam, vállalom a felelősséget, és csináljuk, és kiszámoltam, hogy ez lesz, meg az lesz, és csak úgy próbáltam ezt vinni, hogy ez nehéz időszak volt, de nagyon megtanultuk, mert ragaszkodtunk hozzá, hogy találjuk meg ennek az útját, módját. Hanem amikor követ 2 éve voltunk házasok, akkor én kaptam egy olyan állást, amivel a sokszorosát kell kerestem hirtelen, mint az előtt, szóval egy óriás ugrás volt a fizetésemben. Zsófi megszült az első gyereket, és akkor nála meg ugye a gyest hozta haza. És akkor persze már sokkal könnyebb volt, de másrészt jó volt ez az első 2 év, mert beálltak bizonyos dolgok, és utána, amikor már ez is cserélődött, akkor még jobban be tudott az egész állni. De fontos volt, hogy teljesen sokat beszéltünk erről, vállaltam a felelősséget. Időközben Zsófi nem is tudja, mennyi pénz van a számlánkon, meg hitelkártyát is kapott tőlem.
Pedig én költöm általában. Tehát, hogy ugye én szerzek be mindent, tehát én költöm jóval a több pénzt, nem magamra, hanem a családügyeire. De hogy tényleg ez egy nagy csoda volt, hogy tényleg az elején nagyon görcsölgettem, meg hogy lesz, meg én sem agyaltam, és nekem ez egy nagy végülis ilyen felszabadulás, hogy gyakorlatilag tudom, hogy ő fizeti a számlát, minden nyilván, ha valami kell, akkor megbeszéljük meg, együtt veszük meg, meg minden, de hogy alapvetően nem az én vállamom van, ez a felelősség, tehát nekem ez egy ilyen szabadságot ad, hogy ezzel nem nekem kell törődni.
Igen, és akkor néha van a nagyobb kiadása, amely nem áll, hogy jól, akkor mondom, Zsófi, jövő héten, a következő egy héten most erre figyeljünk jobban oda, mert most várok pénzt, de most nincsen. Akkor mondja, jó, egy hétig odafigyelek, ahogy most ez van. Másik, hogy fiainkkal való időtöltés, egy erősségem, én cserkészvezető voltam nagyon sok éven keresztül, és ott a fiú cserkészekkel volt, ugye, és nagyon sokat tanultam, sokat láttam, hogy működik jól, hogy kell, és ezt a fiaimmal is tudom így kamatoztatni, és szeretem is. És ezt tudom, hogy ez például jól csinálom, a lányunkkal például nem tudok olyan jól foglalkozni és törődni. Ezt még tanulom, ezt a szerepet.
Ezen csinálom a fiunkban is egy lányom, tehát ez egy könnyebb a helyzet, mint a fordítva, de...
Igen, ez így van.
Igen, mert a lányok egy igazi nő ilyen szempontból, nem olyan, mint én voltam az elején, és kell azt így,
hogy mi van. Olyan női alőrjei van a 9 évesen, hogy azt mondom, hogy ez honnan szerezte?
Mire jó ez nekünk? Tehát, hogy miért fontos ez a téma? Hát, hogy egészségesebb legyen az öntudatunk, kevesebb legyen a félreértés, a vita, többet gazdagítsuk a másikat, tehát legyen miből adnunk a másiknak, Isten által kapott hivatást beteljesítsünk. Tehát azt gondolom, hogy az Isten nem véletlen teremtett nőnek, nem emberben teremtett férfinak, tehát hogy abban a nemi identitásban kell a helyünket megállni, amit kaptunk. Tehát, hogy igen, és boldogabbak leszünk ettől, reményeink szerint, hogy vagyunk.
Igen, ezt mi tényleg vegyétek úgy, hogy ez most nem elméletnek szánjuk meg ilyesmi. Ezt mi tényleg, ezeket a sorokat mi írtuk, miután gondolkoztunk, beszéltünk róla, ezt nem egy könyvből másoltuk ki. Ezt tényleg így látjuk. És például a listára kapott hivatás, ez is olyan nehéz téma, de mindenkinek van karizmája, vagy mindenkinek van talentuma. Ezt hallottátok, tudjátok is. Most ha valaki nem is hívő, az is tudja, hogy valamiben tehetséges, valamiben nem. És amiben neved tehetséges, vagy hivatást kapott, vagy ajándékot kapott, sokfajta módon lehet megélni, hogy azt tényleg kamatoztatni, az a felelősség van, az a társadalmi munkában is. Amivel a gyerekekkel nagyon tudsz foglalkozni, akkor én például vallom, hogy akkor kicsit a cserkészvezet, vagy más, amik vannak, szituációk, vagy vigyáztam akkor többször gyerekekre a szomszéd családokba, mert azt tudtam, hogy jól megy, és akkor segítettem nekik, amikor tényleg a szituáció volt, hogy nekik ezzel tényleg segítettem. Tehát ezzel tényleg egy ilyen felelősségünk van, és ha mindenki azt csinálja, amihez ért is, és amivel tehetsége van, az tényleg nagyon előre visz, és sok olyat éltem meg, plébánián belül is, hogy meg kívül is, a társadalomban, vagy a politikában is, hogy olyan dolgot csinál, amivel még tehetséges sincsen. Például olyan emberek szerveznek néha dolgokat, akik az élet nem fogja meg tudni szervezni, mert nincs, nem képesek. Tehát nem ez az erősségük, hogy beszervezenek. És mi ez nekünk egy tanulságunk, hogy figyeljünk arra, mi vagyunk tényleg jók. A másikban meg próbáljunk persze fejlődni, de ha például a Zsófi jobban tud kommunikálni, mint én, jobban tud diplomatikusan megbeszélni dolgokat, és amikor például öcsémmel is egy rosszabb időszak volt, akkor ő beszélte meg, hogy mikor fogunk találkozni négyesbe. És sokkal jobban leszervezte, mint én a testvéremmel akkor, amikor rosszabb volt időszak, megcsinált. És akkor tudatosan ő volt úgymond külügyminiszternek neveztem, és ő intézte például az ilyen dolgot. A másik az identitásnál, ami nekünk nagyon fontos volt, hogy az ünnepeink, hogy karácsony, húsvét, születésnap, névnap, sikerélmény, hogy azokat ünnepeljük meg, kettesbe is eleinte, és később meg itt családban is. És az ünneplés, ez is egy pont egy ilyen téma, ugye mindenki máshogy ünnepel egy családjában, de mi megtaláltuk a mi útunkat, mi az, amit szeretünk. Béna példa talán, de például nagyon szeretjük a kacsát. És karácsonykor nálunk kacsa van, és nem francia család, amit egyikünk se szeret például. És akkor nem próbáltuk azt, hogy hozni, és akkor ez volt, de a születésnapoknál nagyon oda próbálunk figyelni ezeknél, hogy mi az, amit szeretünk, amihez értünk, és amit tényleg örömmel tud bevinni a családba.
Miért én nem szeretnék válni? Hát az egy nagy veszély, vagy nem tudom, hogy ti már tapasztaltatok ilyet, de lehet, hogy csak nálunk volt, de hogy azért ez a konkurencia, tehát hogy mind a ketten azért így meg akarjuk mutatni, tehát ez a fajta versengés azért nagyon könnyen föl tudja ütni a fejét, és hogy ilyennél nem szeretnék válni, hanem tényleg annak örülni, amiben kiegészítjük egymást. Ez a radikális ilyen szempontból, hogy ez a túlzott, tehát hogy nem a helyén lévő férfi vagy nő, és amit az Isten adott, mint nő, meg férfi, azokat fogadjuk el, tehát mind fizikai, mind lelki, mind biológiai adottságainkat. Tehát, hogy mint ahogy mondtam, hogy ez a úgymond háznak a szíve, vagy tűzhelye, lelki tűzhelye, hogyha mondjuk ezzel az egész életembe küzdök, akkor mondta a saját családommal cseszek ki, most így csúnyán mondva, de hogy érdemes ezeket elfogadni. Tehát, hogy mert akkor tud igazán áldásossá válni talán az életünk, és azt gondolom, hogy ez abszolút mi is az úton vagyunk. Tehát, hogy ez az évekkel egyre több és több ilyen áll be, és hogy egyre az a feladatunk, hogy a halálunkig gyakorlatilag ebben növekedjünk talán. Céljaim, hát, hogy figyeljek Istenre, hogy ő mit ad nekem, és mikor hova helyez, mi az én feladatom, mert ugye rengeteg feladatom lenne, tehát hogy már csak egy gyerek 24 órát képes lenne, 4 az gyakorlatilag 24 se lenne elég, és ezek kívül még szeretnék más dolgokat is csinálni, meg csinálok is, tehát ők például ilyen is aktívkodunk, illetve családterapeuta kezdek lenni, tehát tanulok végül 5 éve már, a feleség szerepben megálljam a helyemet, tehát hogy mi például most már 3-4 éve nagyon tudatos, tehát mióta el tudom, hogy hát még a gyerekek születések közben is, de gyakorlatilag mióta már a kicsi egy éves elmúlt, ez már 2 éve, próbálom tényleg minden évben 3-szor legalább elmenni így 2-esbe egy ilyen hosszú hétvégére, tehát egy ilyen 3 napra, egyszer nyáron kicsit hosszabbra, és az ott tényleg mindig egy ilyen sziget, amire úgy emlékszünk, hogy ott legalább találkoztunk úgy, mint most ez nektek még furcsán hangzik, de majd hát ha visszaemlékeztek rá, hogy pár év múlva most még rengeteg időtök van, de hogy így találkozunk úgy, mint két ember, meg mint férfi, meg nő, és ez nagyon fontos, tehát hogy erre tényleg így tudatosan próbálom. Ez például Gabriel nagyon jó ebben, hogy ő nyomja, hogy na most azonnal foglaljuk le, szervezd a gyerekvigyázást, meg minden, azért, hogy ezeket jó hetekkel előtte le kell szervezni, hogy 4 gyereket szétosztunk. Személyes igényekre figyelő anya, szeretnék lenni dózottan, és azért néha azért, hogy a gyerekek szét is szennek, de ez nekem akkor is egy célom. Hivatását megélő családterapeuta, ez most jön igazából, ez a célom.
Nála a hiteles tanítvány, ez a tanítvány úgy jött, hogy voltam egyszer egy lelki gyakorlaton, amikor 5 napos volt, 5-6 napos volt, nagyon rosszul volt, nem is tudom, tényleg volt időm, és akkor jó volt elmenni. És az volt a lelki gyakorlatban, nagyon egész más volt, nem az volt, hogy egy pap beszélt végig, nem is volt, nem is tudom, hogy volt-e pap. Néha volt pap, de nem is az. Hanem Jézus mesternek mutatták mindig be, ahogy ugye élt, és mi is utánoztuk, ugye is játszottuk, amikor a tanítványokkal ment, leült, így, mint mester és tanítvány. És hogy ő hogy tanított őket. És októberben rájöttem, hogy én amit tanultam gyerekkorban hittan, meg ahogy ezt az egészet tanultam, az nagy, nálam nagyon rosszul rögzült egy jó pár dolog. Nagyon nem volt a helyén. És ezen a lelki gyakorlaton ez nagyon a helyére került, hogy most ő nem egy elérhetetlen, egy mester, és akinek tényleg fel tudok nézni, etalon nekem, és azt próbáljam én őt követni, és szó szerint követni. Potladozva, Janó is mondta elején, mi is potladozunk a házasságban, tehát azt tudjuk, hogy ő ezért most nem fog mindig korbáccsal megütni, de ha legalább potladozunk az ő irányába, azt nagyon értékel, és én is örülök ennek. Tehát az én döntésem. Másik, ez a hátteret, kereteket biztosító és áldozatokat hozó férj. Nagyon jó hangzik, reklámszövegnek tudom, nagyon jól beleillik, de ez nekem fontos, hogy a hátteret biztosítsam a családnak, hogy az legyen. Tehát egyszerűen beszélgettünk Zsófia, mi van lenne, ha én mennék gyesre, pedig a harmadik vagy negyedik gyerek, és ő menne dolgozni. És végigragoztuk, és már főleg ő jött rá, de én is mondtam, hogy igen, igaza van, hogy nem működött volna jól. Ugye külföldön, például Svédországban kötelezőni, ha a férfiak nem tudom minden másik gyereknek gyesre menni, ott már államilag ez kötelező is. Itt lehetőség van rá, Németországban is már nagyon nyomják. Mi azt mondjuk, hogy nem lett volna. Nekem jobban ment az, hogy a hátteret biztosítom, hogy a kereteket biztosítom, és vállalom is, hogy nekem az a nagyobb erősségem. Az áldozatokat hozó férj, itt ugye mennyi vagyunk mi férfiak empatikusak, mennyi vagyunk mi férfiak ilyen önfeláldozóak, ilyesmi. És akkor ezeken így gondolkoztam, nem olyan őszintén, ebben az áldozatokat hozó talán jobban, hogy sok éjszaka a gyerek sír, akkor én vállalom. Ez nekem egy áldozat, mert másnap megyek dolgozni egy 10 órát, 8-10 órát megyek dolgozni, de akkor is vállalom, hogy azon az éjszaka 4-5-ször én fogok kelni a gyerekhez. Vagy amikor a Zsófi pihenni akar, vagy elmegy valahová, találkozni egy barátnőjével, és akkor én addig a gyerekeket lezuhanyoztatom, fektetem, megetetem már, amennyire kapnak tőlem egy ennivalót. Hogy ez nem úgy működik teljesen, mint egy anyuka, de esznek, szóval valamit esznek, összedobunk. Tehát meg is beszéltük, hogy nem tudom őt teljesen utánozni abban a pártolgatásban, mert minden a gyerekek, de megvan az én stílusom, gyerekek ezt elfogadják. És túlélik, tényleg túlélik, és ez fontos anyatigriseknek mondom, túlélik az apukákat a gyerekek. Higgyétek el, akkor is, hogy a plafonon vagytok, hogy lehetett, mit tudom, egy nap csak egyszer pelenkát cserélni. Lehetett, működött. Lehet. 4 az ideális, de 2-vel is el tud legyen. Én mondom nektek, itt komoly tapasztalat van mögötte. Néha én is többször cserélek, de néha elfelejtettem a délutáni cserét például, vagy a fektetés előtt meg gyereket. És Amit férfiasság nevelő édesap, hogy mondtam nektek, az nekem erősségem, hogy főleg a három fiúmat, és szeretném is, hogy őket nevelem, majd akkor focizok velük, túrázok, sátrazok, például Zsófi nem szeret sátrazni, akkor nélküle megyünk sátrazni egy-egy éjszakára, de akkor ők is jó, Zsófi is örül, hogy nyugi van otthon, én meg, hogy akkor velük is sátrazok, túrázok, foci meccset megyünk nézni, hogy mit tudom, például a Szigeten, amikor megnéztük az EB meccset, ahol Izland ellen, és akkor az 1-1 a 85 a hányadik percben, hát az csúcs a gyerekek is extázisban voltak, és hogy velem ott, amit végszurkoltunk, az óriási élmény volt így. Annak ellenére nem egy fanatikus focista, de ez például nagyon jól összejött ez a dolog. De a hivatását megélő férfi, erről is beszéltünk, hogy ami az erősségünk, amire látunk, hogy el vagyunk hívva, ami a talentumunk, abba beleállni, abba tudatosan bele szeretnék állni. És ezeket azért is, ezt az utolsó diákat azért is osztottuk meg veletek, és buzdítani szeretnénk titeket, hogy ennek alapján hazafelé, otthon is gondoljatok végig egy pár dolgot, és beszéljetek át. Szerintünk nagy érték és nagy plusz dolog, ha ezt jobban van tudatosítva.
Még annyi, hogy van az a kis film, az egy 5 perc, hogy meg nincs. Nincs. Akkor itt a kérdések, hogy ez csak egy ilyen útra való kérdések, és kicsit így olvasgassátok el, és akkor ebédnél vagy délután, ha valamelyik meg.
Főleg itt most a szerepek, meg az identitás szempontból a jövő héten vannak a PT-k, ők például fognak beszélni, hogy mit hozok a családokból, milyen családi mintát. Tehát abban most annyira nem kell bele, mert ők jövő héten majd ebben fognak nektek egy-két mondatot adni. Ugye nem titok az, hogy mindenki hoz otthonról mintákat, amiket a batyuban, amik jók és rosszak egyaránt mindenkinél vannak, erről jövő héten van szó. Inkább a szerepekre, és most a identitás szempontból úgy hittünk, hogy járjátok körül a tél.